Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat, fogalmazott Leó pápa, aki audiencián fogadta az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldötteknek Leó pápa. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében. A pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és támogató kísérést, hanem erős, személyes elköteleződést is igényel. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyét, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandók legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani életüket, hangsúlyozta Leó pápa. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta: ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta: a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette: a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte: két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken közleményben jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul, a minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni, vélekedett a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot. Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt, rámutatott. A teljesítményértékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek. Megerősítette változatlan, negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadósság kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte. Az osztályzat továbbra is érvényben hagyott negatív kilátása azt tükrözi, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota. A költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagy részt mérsékelt lesz a légmozgás, a hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódium beszélgetésem, ahol Madarász Losonczi Bálint, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság Aktív Mobilitási Főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Turizmus Szakmai Csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Nagyon nagy örömmel vállaltuk el ezt a felkérést, Bálint, a településfejlesztés gyakorlatilag aktívvá tételét. Úgyhogy bele is kezdenék az előadásra, mert viszonylag azért rövid az idő, meg nagyon sokat szeretünk beszélni. Amit igazából megvizsgáltunk, mielőtt itt ezt az előadást összeraktuk, hogy hogyan is állunk globális és magyarországi szinten a városokban élő népesség arányával. Azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik ez az arány. Magyarországi szinten egyébként a szuburbanizáció miatt valószínűleg ellaposodott ez a görbe. Ugye most már egyre többen költöznek ki inkább a városok körüli kisebb településekre, amiből aztán a városi szétterülés miatt egyre komolyabb közlekedési problémák következnek, amit nyilván mindenki igyekszik autóval megoldani, ami egy komoly probléma, majd erről Bálint fog részletesebben is beszélni. De mi a másik komoly probléma a 21. században, az, hogy egyre kényelmesebbek vagyunk, nem csak a hétköznapokban, a közlekedésünkben, igazából a szabadidőnkben, minden egyes területén az életnek próbálunk gépeket vásárolni, most már az agyunkat is megpróbáljuk helyettesíteni mesterséges intelligenciával, ami oda vezet, hogy a fizikai aktivitásunk egyre kevésbé pozitív irányba megy. És hát ennek szerintem az egyik legfontosabb pontja az aktív közlekedésnek a hiánya, vagy a csökkenése, amiről Bálint mindjárt többet is fog beszélni.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Hoztunk egy jó összehasonlítást a 2011-es és 2022-es népszámlálás adatait egy térképen. A zöld települési szint, a zöld szín a gyaloglást, a piros pedig a kerékpározást mutatja, és azt látszik, hogy a napi közlekedésben, városon belül hogy csökkent ezeknek a módoknak az aránya. Tehát látható, hogy 2011-ben sokkal több településen volt a kerékpározás és a gyaloglás a napi közlekedés legfontosabb összetevője, és jól látjuk azt, hogy a sárga, az pedig hogy növekedett, az az autózást jelenti. Ugye ez nem meglepő, ezt egy ilyen statisztikai, tehát egy diagramon is jól lehet látni. Tehát a gyaloglás is csökkent jelentősen körülbelül a felére, és a kerékpározás is. És hát ez miért van? Nincsenek csodák, azért, mert sokkal több autónk van, mint korábban, és az emberek nem azért vesznek autót, hogy otthon a parkolják, hanem azért, hogy használják, hogy gyorsabban jussanak el A-ból B-be, de hát ugye ez nem feltétlenül van így. Nem jutunk el gyorsabban, többet közlekedünk, és ugye eközben kevesebbet mozgunk, ez a legfontosabb probléma, amit itt szeretnék felhozni, és ugye amit Ádám is említett. És a másik probléma ezzel kapcsolatban az pedig az, hogy ezek az autók, ezek az eszközök rengeteg helyet foglalnak el. Tehát hogyha budapesti agglomerációt vennénk, hoznánk példának, ahol 200 000 autóval több van az elmúlt 15 évben, akkor ez körülbelül úgy mondhatnám, hogyha egy autót 5 méterrel számolunk, ez körülbelül 1000 kilométernyi autósor. Ez azt jelenti, hogy a Budapesttől Hegyeshalomig az M1-es autópálya jelenlegi 2x2 két sávfusz leálló sáv oda-vissza tele autókkal. Tehát még egyszer, Budapesttől az osztrák határig tele van autókkal az autópálya. Ezt az autó mennyiséget kell elhelyezni ma az agglomerációban és Budapesten. Ugye az agglomerációban rengetegen bejárnak a fővárosba, tehát ezek az autók a főváros útjait, a főváros közterületeit terhelik. Hát jól látható, hogy ebbe az irányba biztos, hogy nem vezet út, és valamit ki kell találnunk, hogy ezen változtassunk, vagy legalábbis ellensúlyozzuk és alternatívát nyújtjunk. Úgyhogy én, Ádám, azt szeretném tőled kérdezni, hogy milyen lehetősége van itt, sok polgármester, polgármesterasszony van, mit tudunk ajánlani, milyen alternatívát, milyen lehetőségeket?
Hát alapvetően érdemes átgondolnunk már az alapoktól a városainkat. Szemléletváltásra van szükség. Meg kell vizsgálnunk, hogy mire tudunk hatással lenni, hogyha aktív életmódot szeretnénk preferálni a mi településünkön. Ugye alapvetően kettő része van az aktív életmódra, amire mi tudunk hatni városvezetőként vagy szakemberként. Egyrészt az épített környezet, talán erre tudunk a leginkább, mert hogyha az épített környezetünk alapvetően aktivitásra sarkalja az embereket, akkor aktívan fognak közlekedni, és hát a társadalmi helyzetük vagy környezetükre tudunk még hatást gyakorolni, és szaggatott vonal, én azért, mivel aktív turizmusban dolgozom, a természeti környezetet is megjelölném itt, nyilván itt tudatos fejlesztéssel lehet ezt bevonni. És hát miért fontos az, hogy a városainkkal komolyabban foglalkozunk, illetve nem is csak a városainkkal, hanem az összes településünkkel? Hát azért, mert a településünk adják azt a teret, ahol gyakorlatilag leéljük az életünket. Hogyha ez a tér szűkében van aktív mobilitási területekkel, vagy aktív szabadidős terekkel, akkor valószínűleg a lakosság nem fog mozogni, mert nincsen, egyrészt nincsen rákényszerítve, másrészt meg nincsenek meg a megfelelő terek ahhoz, hogy ezt tudja végezni, még az sem, aki egyébként szívesen végezni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy csak a településfejlesztés vagy a városfejlesztés az, ami az egyetlen terület, amivel tudunk javítani ezen a dolgon, de azért elég jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az emberek mennyire tudnak hozzáférni különböző aktivitási formákhoz. Mit tehetünk stratégiai szinten, hogyha esetleg nagyvárosban vagy egy középvárosban élünk? Egyrészt ugye próbáljunk meg olyan városokat fejleszteni, amelyek nem egyközpontúak, nem ingázásra koncentrálnak. Tehát a városi szétterülést valahogy próbáljuk meg megállítani, a kiköltöző embereket próbáljuk meg visszacsalogatni a város belsejébe. Ehelyett inkább próbáljunk meg, hogyha nagyvárosról beszélünk, több központú várost fejleszteni, ahol gyakorlatilag a szolgáltatások, a különböző bevásárlási lehetőségek, munkalehetőségek több központi területen érhető. El. Egyébként a jobb oldali ábra az alapvetően egy utópia, ez nem nagyon valósul meg a gyakorlatban szinte sehol. Néhány jó példa van. Egyébként Budapest is tartozhatna ide, hiszen a kerület központok azért elég erősek Budapesten, de itt is azért van még előrelépési lehetőség. És hát az is fontos, hogy a különböző alközpontok össze legyenek kötve harántirányú közlekedési kapcsolatokkal. Ha pedig kisvárosunk van, kis településünk, akkor pedig próbáljunk arra koncentrálni, hogy próbáljunk meg mindent 15 percen belül elérhetővé tenni a lakosság számára. Ez a 15 perc, ez pont az az idő, ami még simán lesétálható, lebringázható, és nincs szükség arra, hogy elővegyék az emberek az autót. Egyébként, hogyha nagyvárosban gondolkodunk, ott is lehet 15 percben gondolkodni, csak ott már az a közösségi közlekedés bevonásával, alapvetően kötött pálya bevonásával lehet ezt még szélesebb térben alkalmazni. És a közlekedés mellett pedig egyébként a másik fontos téma az a rekreációs tereknek a fejlesztése, a köztereink aktívvá tétele. Nyilván ebbe az Aktív Magyarország program elég sokat tett azért, hogy ezek a terek bővüljenek, de úgy látjuk, hogy még mindig lehet ezt bővíteni, úgyhogy mindenkit arra sarkalnék, hogy ezen a területen is éljenek el előrelépést a saját településükön. És hát egy idézetet hoztunk még Young Éltől, aki korunk egyik legnagyobb várostervező szakembere. Városoknak arra kell törekedniük, hogy élhetőbbek, biztonságosabbak, fenntarthatóbbak és egészségesebbek legyenek, ezért a városi tereknek az emberekre és nem az autókra kell fókuszálni. Néhány külföldi példát felvillantanék itt. Egyrészt Utrecht, ahol volt már egyébként többször is ilyen kerékpáros tanulmányutunk, egyiken volt nekem is szerencsém részt venni, és hát pont ezt az utcát mutatták meg nekünk, ahol korábban egy elég zsúfolt autóút volt, és teljesen átalakították egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen vízi útvonallá, és kizöldítették nyilván ezt az egészet. De hogy kicsit jobb példákat is hozzak, ne csak a vízzel példálozzak. Amszterdamban 30 év alatt sikerült azt elérni, hogy egy teljesen autóközpontú városból egy emberközpontú élhető város kerüljön átalakításra. Szintén ugyanez Bécsben már elég sok helyen felfedezhető, és hát Párizsban is sok ilyen van, főleg a Szajnapartra, hogyha gondolunk. Ugye nálunk a rakpart az jelenleg még nem ilyen, reméljük előbb-utóbb majd eléri nálunk is ezt a szintet. Illetve hát a pollerek azért itt is megjelennek, úgyhogy nem ördögtől való ez a dolog. De hogyan zajlik ez Magyarországon, mert nekünk is vannak jó példáink.
Igen, sokszor kapjuk azt a kritikát, akár tanulmányúton, akár csak itthoni beszélgetéseknek, hogy hát Hollandiában könnyű, ott mindenki kerékpárral jár. Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is. De hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, már volt szó, volt egy jó kép Székesfehérvárról, ez szintén ott készült a főtéren. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az egykori parkoló funkció helyén közösségi funkció, illetve gazdasági funkció is létrejött, tehát a kávézó, az rögtön az önkormányzatnak bevétel, a lakosságnak pedig a találkozás színtere. Itt kapcsolódunk vissza ahhoz, hogy hatnak a közterületeink arra, hogy érezzük magunkat egy városban, milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk elmenni. Egy másik példa Nagykanizsáról, megint csak arra utalnék vissza, hogy mennyire formálhatja egy önkormányzat a mobilitást, hogyha olyan kínálatot ad, olyan lehetőséget teremt, hogy lehessen kerékpárral közlekedni. Korábban kétszer két sávon autóval lehetett közlekedni, most lett kerékpársáv, sokkal vonzóbb, sokkal biztonságosabb kerékpározni, de éles szeműek kiszúrhatják, hogy egyébként a járdán megjelentek a padok, tehát az egész utcakép sokkal humánabb lett, sokkal emberközpontúbb lett, élhetőbb lett. De mutathatok kisebb településről is példát, Egyekről, ahol szintén jártunk a Kék Zóna konferencia sorozat keretében. Itt a Budapest-Balaton kerékpárút építésekor épült meg a kerékpársáv, ami azért nagyon fontos, mert korábban ez egy elég forgalmas út, nem volt jó a kerékpározás, nem volt kényelmes, viszont a kerékpársávval egy egészen más szolgáltatási színvonal jelent meg. Egyébként a Budapest-Balaton egy nagyon népszerű útvonal, 100 000-es nagyságra nem bicikliznek Egyekig az emberek, és Egyek tényleg egy nagyon jó példa arra, hogy lehet az aktív közlekedési módok iránt érdekében tenni a városvezetésnek is, de egészen pici példát is tudok hozni Répcelakról, ahol nyitott kerékpársávot alakítottak ki, egészen közelmúlt tavalyi változás volt ez, és ugye itt is az volt a lényeg, hogy az önkormányzat azzal, hogy hozzányúl a közterülethez, hozzányúl az infrastruktúrához, azzal formálja a lakosság közlekedését. Ez az egésznek a lényege, amit itt a holland vagy a dán képeken is látunk, hogyha olyan infrastruktúrát teremtünk, hogy jó legyen kerékpározni, akkor az emberek fognak kerékpározni. Azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki tudja, hogy a képen milyen jelenséget látunk, esetleg ismerős neki ez a, nem a hely, hanem ez a szituáció. Igen, ezek az én saját képeim Gazdagrétről. Egy iskola előtt készítettem, de egyébként az ország több ezer iskolájából, nagyjából bárhol, de a felében biztos, hogy hasonló szituációkat lehetne, fényképeket vagy kis videókat lehetne csinálni. Ez reggel általános kép az iskolák előtt. Autóval jön mindenki az iskolába, egészen az iskola kapuig hozzák a szülők a gyerekeiket, megnézik, amíg bemennek az iskolába, konkrétan integetnek, aztán tovább mennek, és jön a következő autó, és így szépen arra szolgatnak végig. Ugye jól látjuk, hogy ez egy ördögi kör, mert az ember azért hozza, azért is hozzák autóval a gyerekeiket, mert féltik őket, viszont minél többen viszik autóval, annál jobban féltjük, tehát ez erre nem vezet út, ez biztos, hogy nem jó, mert akkor egy idő után már nem lesz több hely, így sincs már, de akkor még kevesebb helyünk lesz, még inkább arra fogunk szorulni, hogy nincs más lehetőség. Van más lehetőség, iskolautcákat kell létrehozni. Ez Nyugat-Európában már több helyen is van. Nálunk még gyerekcipőben jár, de vannak jó példák. Ennek az a lényege, hogy reggel az iskola kezdés előtt egy fél órára le lehet zárni az utcát. Kordonokkal itt a képen is látható, ez egy ideiglenes kialakítás, nem végleges, és csak egy adott időszakra szól. Önkéntesek, akár diákok, szülők, vagy pedagógusok segítségével. A lényeg az, hogy ilyenkor az autóforgalom nem használhatja ezt a területet, hanem csak gyalog vagy kerékpárral lehet ezt igénybe venni. És jól látható, hogy ez jól működik. Az egyik magyar példa az Sződligetről van, az első ilyen iskola utca az országban, ahol ez teljesen hivatalos, tehát az önkormányzat tud róla, közterületfelügyelet bevonásával történik, és hát nincsenek csodák, hogyha olyan a környezet, akkor a közlekedés is így alakul. Bicikliznek a gyerekek, szülők, gyalogolnak, és egész egyszerűen sokkal másabb élmény az iskolába menni, és nem egy autó dugóban érkeznek a gyerekek, hanem jobb levegőn, zöldben, gyalogosan. Ez ugye itt azért fontos ezt megemlíteni, mert ez nem kell, hogy egy végleges megoldás legyen. Az önkormányzatok gyakran félnek valamit azonnal véglegesre megcsinálni, ki tudja, hogy beválik-e, vagy nem válik be. Ugye ezt hívjuk taktikai urbanizmusnak. Ennek az a lényege, hogy olyan elemekkel, mozgatható mobil elemekkel alakítjuk a közterületeinket, amelyek bármikor kivehetők, elvehetők, egy hétvégére kirakhatók, egy délutánra kirakhatók. Ez a példa éppen Barcelonából van itt a kis videó, de alul a budapesti alsórakpart látható, ahol egész egyszerűen annyi történik, ugye, hogy amikor nincsen autós forgalom néhány hétvégente, akkor hogy megtelik élettel a rakpart attól, hogy nincs forgalom, és attól, hogy ki lehet menni, ki lehet ülni, néhány virágládában zöldet is ki lehet tenni. Szintén a taktikai urbanizmusra példa a jobb felső kép, ahol egy autóparkoló helyén egy kiülős kis teraszt alakított ki a kávézó tulajdonosa. Hogy más, milyen más funkció ez, mint hogyha ott egy autó parkolna, és mennyivel másabb, mennyivel megint az élhetőség irányába mozdulunk el azzal, hogyha ilyen megoldásokban gondolkozunk. Viszont az nekem itt a kérdésem, és átadom a szót Ádámnak, hogyha ki akarunk menni a település határáról, akkor milyen lehetőségeink vannak? Mik azok az alacsonyan csüngő gyümölcsök, amit érdemes egy településnek learatnia?
Igen, érdemes már stratégiai szinten gondolkodni arról, hogy ne csak településben gondolkodjunk, hanem a településünket körülvevő zöld területekről is. Alapvetően az ember az egy természetes lény. Tehát egy szüksége van arra, hogy a természettel együtt éljen. Bizonyítható az, hogy a zöld szín az agyunk számára pozitív folyamatokat indít be. Tehát szükségünk van a természettel kapcsolódásra. Ezért nagyon fontos az, hogy kerékpárútjaink, közösségi közlekedésünk ne álljon meg a település határába, hanem találjunk olyan rekreációs övezeteket a település körül, ahol lehet gyalogolni, természetet járni, akár hegyi kerékpározni, stb. És ezeket kössük össze a településünkkel. A képek egyébként salgótarjániak, itt van egy Eresztvény nevű rekreációs zónája a városnak, ami alapvetően nagyon jó megközelíthető busszal és kerékpárral is egy kerékpárúton, bár még van egy szakasz, ami hiányzik ahhoz, hogy valóban könnyen megközelíthető legyen, de alapvetően szerintem ez egy jó példa. Nyilván ilyet tudnék hozni Nagykanizsáról, a Csónakázótóról és még elég sok településről Magyarországon. És hát akkor megmutatnám azt is, hogy Budapestnek ezek a zónái nagyjából hol találhatóak, és hát mindenki, hogyha így átgondolja, akkor azt is beláthatja, hogy bizony nem az összes zóna érhető el megfelelően a különböző közösségi közlekedési eszközökkel vagy kerékpárral. Emiatt látjuk például azt, hogy sok esetben autók parkolnak még a fákon is, ezeken érdemes a jövőben előrelépést elérni, és hát nyilván nem csak Budapest esetében, erre vigyáznunk kell, hogy a városi népesség sokszor, amikor kiszabadul a szabadba, akkor bizony meg tudja terhelni a környezetet, tehát a fenntarthatóságra minden esetben érdemes a stratégiákban is odafigyelni. Viszont nem csak ilyen hard beavatkozásokat érdemes a stratégiákba belefoglalni, hanem alapvetően a soft tevékenységeket is, különböző programok támogatását, a civil szervezetek felkarolását, hogyha önkormányzatokról van szó, hiszen ők azok, akik közösségeket teremtenek, akik a közösségi mozgás élményét el tudják hozni a lakosoknak, és valójában ezáltal lesz élő a város, ezáltal tudnak ezek a társaságok könnyebben együtt mozogni. Viszont mi a helyzet a gyerekekkel, és mi a helyzet mondjuk a munkába járókkal? Bálint, erről egy pár szót kérlek.
Igen, hogyha a közterületeinket már átalakítottuk, vagy szeretnénk átalakítani, akkor egy következő lépés, hogy akik ezt használni fogják, azok felkészültek erre. Ezért indította az Aktív Magyarország támogatásával indult el a Bringasuli program, amelynek a lényege az, hogy gyermekeket tanítunk biciklizni. Nem triviális az Magyarországon, egyébként Hollandiában sem, hogy mindenki tud biciklizni. Érdemes a gyerekeket felkészíteni arra, hogy tudják a szabályokat, tudják a legalapvetőbb kerékpárkezelési ismereteket. Ez a program, ez most is fut, 10 000 gyerek oktatása a cél, de már dolgozunk ennek a folytatásán a következő tanévben. Nagyon várjuk az aktív településeket és minden települést, hogy csatlakozzon, pedagógusokra épül a program, úgyhogy pedagógusokat szeretnénk elsősorban ezzel megszólítani. Szintén a gyerekeknek szól a Bringáz a suliba programunk, ami egy kampány, ez egy új, idén debütált, tavaly kipróbáltuk néhány önkormányzat, néhány iskola bevonásával, de idén debütál ez a program nagy országos léptékben, 200 iskola lesz tavasszal és 200 lesz ősszel, csak matrica, nincsen telefon, nincs applikáció, semmi digitális háttér, a gyerekeket nem arra akarjuk nevelni, hogy azért biciklizzen, hogy a telefont nyomkodhassa, hanem azért, mert ez egy jó dolog, és a gyerekek nagyon szeretik, matricát ragasztanak a saját füzetükbe, az osztályplakátra, az iskolaplakátra, és ez egy olyan játék, amiben minden gyerek szívesen vesz részt, úgyhogy szintén ajánlom mindenkinek. Egyébként a tavaszi kampány már teljesen betelt, egész pontosan másfél nap kellett, hogy 200 iskola regisztráljon, de aki lemaradt, az ne aggódjon, mert ősszel is lesz szeptemberben. És hát van a Bringáz a munkába kampány is, ez már egy ismertebb, biztos, hogy a jelenlévők közül is többen ismerik. Ugye ez a felnőtt munkába járó lakosságnak szól, arra hívja fel a figyelmet, hogy a kerékpár egy valós alternatíva a mindennapi közlekedésben. Itt van applikáció, lehet gyűjteni a kilométereket, lehet egyénileg és csapatban is részt venni. Mindenkit bátorítok, hogy vegyen ebben részt. A kerékpáros klub bevonásával szervezzük, és nagy sikerű kampány már hosszú évek óta. És hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését az előbbi kisfilm, akkor ebből csak egy nagyon kicsi kivágatot itt alul mutatnék, ugye a tanulmányutakról van szó. Kis timelapse videó, az ugye jó kontrasztot állít az én videómmal, ami a budapesti iskola előtt készült. Hogyha valakit érdekelnek hasonló példák, akkor javaslom, hogy tényleg regisztráljon a következő nyári tanulmányutunkra Hollandiába, mert ott ilyen és ehhez hasonló képeket lehet látni. Ez egy holland iskola előtt készült, nem azért, mert mi megkértük aznap a gyerekeket, hogy mindenki jöjjön biciklivel, hanem ez egy teljesen általános délután volt. Autókat egyébként nem is látunk a képen, valahol az iskola mögött egy olyan helyen lehet csak leparkolni, ahonnan az iskola bejárata nem is közelíthető meg. Úgyhogy mindenkit bátorítok, kis településeket, nagyobbakat is, hogy regisztráljanak a tanulmányutakra. És annyira fontosnak tartjuk ezt, hogy én még Ádámot is szeretném megkérdezni, hogy ő is volt egy tanulmányúton, és itt zárszóként mi az, amit ezek alapján megfogalmaznál, és amit egy ilyen üzenetként mindenkinek átadnánk, hogy mit vigyen magával.
Hát abszolút az, hogy amit az elején is mondtam, szemléletváltásra van szükség. Tehát muszáj, hogy a stratégiainkba már a legelején beleírjuk azt, hogy nekünk a következő X éven belül az a célunk, hogy a településünket egy sokkal aktívabb településé tegyük. Egyébként nem ördögtől való az sem, hogy egy külön nevezzük ágazati stratégiának, egy aktív települések stratégiát alkossunk települési szinten, és hiszen annyiféle stratégiát alkotunk, miért ne lehetne egy ilyen is. És ebbe belefoglalhatjuk azt, hogy mik azok az intézkedések, beavatkozások, amik ahhoz szükségesek, azok az alapelvek, amiket tartanunk kell, hogy valóban egy aktív településé váljon a mi településünk, és a lakosságunk egy boldogabb, szebb életet tudjon élni. Nem utolsó sorban egyébként, ahogy Bálint példáján is mutatták, ez gazdaságilag is megéri, hiszen a közterületeinkre visszatér az élet, ismét megnyílnak a vendéglátóhelyek, különböző szórakozóhelyek. És hát két idézetet hoztunk így a végére, ezt Bálinttal közösen. Alapvetően mind a kettő korunk szintén két fontos település tervezési szakemberétől származik, és hát mind a kettő azt hangsúlyozza, hogy az a város az igazán jó, ahol az emberek emberközpontú városban élnek, ahol a kerékpározni jó, sétálni jó, ahol boldogan tudunk a közterületeinken beszélgetni, anélkül, hogy a dudaszót és az autók zaját kellene hallgatnunk. És hát tényleg egy zárszót a stratégiák miatt, ezt mostanában gyakran vetítem, hogy hiába van igazából egy közös cél, egy közös dolog, amit kijelöltünk, hogy na, akkor oda el szeretnénk jutni, hogyha egyébként össze-vissza toljuk a szekeret, és valójában az a cél az nincs világosan megfogalmazva, nincs egy víziunk, nincs egy jövőképünk. Én a mesterséges intelligenciát kértem meg, hogy készítsen nekem egy embercsapatot, akik azonos irányba tolják a szekeret. De ebből is látszik, hogy ezért is érdemes az agyunkat még azért ébren tartani, mert azért ő sem tökéletes még, úgyhogy inkább gondolkodjunk mi helyette, és hát a stratégiák azért kellenek, hogy megmutassák, hogy mi is ez a pontos irány, ahova ezt a szekeret el tudjuk tolni közösen, úgyhogy toljuk közösen az aktív Magyarország szekerét. Köszönjük szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Élhető közterületek és aktív közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Csütörtök reggelre virradóra ismeretlenek rongálták meg az Egri Mária utca végén felállított feszületet. A vandák ezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertájmesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínenek is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restauráltatnunk kell később.
Hat új környezetkímélő bívájdi elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegyeszékhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezet tudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbuszparkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden ötödike elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
Legutóbbi ülésén elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt, megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk. Nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még mindemellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitánya számolt be a múlt évről. Ezen a területen is, hál' Istennek, jó sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekinthetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségbe mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.
Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generáli Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja a drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egésznapos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek. Ők körbe mennek minden állomáson. Itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások. Ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a Drogambulancia Alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítése sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményiket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is, hogy ez egy fajta szövegértés gyakorlás is, mivel a végén van egy kvíz, amit összeállítottam, és ez remek alkalom arra, hogy a gyerekeknek a megfigyelő képességüket kicsit próbára tegyük, és ezáltal is egy plusz színfoltja lehet ennek az eseménynek.
Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem marad ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
Június 20-án nyit a strandfürdő. Az árak változatlanok, a szolgáltatások pedig bővültek. Az úszni vágyókat reggel 6-tól 9 óráig várják, a strandolókat pedig 9 órától 19 óráig. A részletekről Szegedi Zoltánt, a strand ágazatvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
A nyitásunk az mindig az iskola szünet kezdetéhez van kötve. A tavalyi évünk átlagosnak mondható, se nem volt rendkívül rossz a forgalom tekintetében, illetve se nem volt rendkívül jó, tényleg egy átlagosnak mondható. Hőségriasztások is voltak, a tavaly előtthöz képest kevesebb, emiatt mondom, hogy a látogatottságunk, mert a harmadfokú hőségriasztás van, amit a országos tisztifőorvos rendel el, akkor is tudunk egy óráig van nyitva, és ez tavaly előtt elégedettek vagyunk abszolút a forgalommal.
Teljesen elégedettek vagytok. Szolgáltatások tekintetében azért tavaly gazdagodtatok.
Így van, bízunk benne, hogy idén is, illetve folyamatban vannak, minden évben folyamatban vannak új jelentkezők, hogy egy kicsit színesítsük az alapszortimentünket, hogy alapból van több büfénk, akik már évek óta fix, és minden évben igyekszünk találni, illetve meg is keresnek minket mindenféle érdekességgel, valamikor összejön, valamikor nem, idén is tervben van, hogy szélesítsük egy kicsit, színesítsük a repertoárt a vendéglátók terén.
Mondtad, hogy az iskolai szünetnek a időzítéséhez van időzítve a nyitás. Miért?
Ennek földrajzi oka van, illetve a létszám miatt, hogy ugye az uszoda, az mindenki tudja, hogy bent van a város szívében, a Hajós Alfréd utcában, a strand pedig jóval kijebb, új 60-ban a Teleki úton, és nekünk a személyzet és minden technikai dologgal ki kell költöznünk a nyári időszakban, amit már el is kezdtünk nyilván időben, de a létszámunk, az állandó állományunk nem teszi lehetővé, hogy korábban nyissunk. Nyilván nyáron kiegészülnek, csak mindenki így időzíti a szabadságokat, tehát akiket bebírunk hívni időszakosan a nyári szünetre, nagyjából így ér rá mindenki, ennyi a oka. Jellemzően, amit tapasztalok, nagyon sok uszodába járok, hogy azok a strandok tudnak részben, és ők sem egészben megnyitni, ahol egy helyen van, az uszoda és a strand. Legutoljára pont Egerben láttam, hogy már május 1-én ők kinyitottak, de nem teljes kapacitással, legjobb tudomásom szerint. Ez évek óta így van már 60-ban, hogy a iskolai szünethez van igazítva.
Akkor nézzük meg, hogy idén pontosan azt a dátumot, amikor reggel kinyitott.
Június 20, szombat, reggel 6 órától várjuk az úszókat, és 9 órától várjuk a strandoni vágyókat. Este 7-ig vagyunk nyitva. Nagyon nagy igény van, tehát tényleg várják az emberek azért ezt a 20-át, tehát nagyon, nagyon klassz megnyitni, mert nagyon klassz létszámunk van ilyenkor. Harmadfokú hőségriasztás esetén van a strand nyitva, önkormányzat részéről, hogy egy órával tovább lehessünk nyitva, hogy még akkor bérjenek hűsölni az emberek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Koleszár Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
hogy a siker a minden, pedig belül ég és fáj. Nagy az éjjelzés, és égnek a fények, szíved mégis másra vár. Néhány szürke nap, sok féltékeny ember, s minden álmod porba ér. Kell egy jó barát, ki szépen szól hozzád, és a kedved visszatér. Amikor nem látsz mást, csak falakat körbe, valami hív, hogy égre néz. Van olyan nap, hogy fél, hogy a hinned kell azt, hogy jó lesz, mindig lesz a jó.